Guíenos sin duda, sin tentación. Se liberamos, amado.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa jól aludt az éjjel, nem sokkal 8 óra után ébredt fel, áll a reggeli szentszéki sajtóközleményben. Éjszaka előre tervezetten maszkonát oxigént kapott, reggel részesült az eukarisztiában. Tegnap nem volt sem légzési elégtelensége, sem hörgőgörcse. Továbbra is láztalan, éber és együttműködik a terápiák alkalmazásában. Az orvosok továbbra sem bocsátkoznak jóslásba a Szentatya egészségügyi állapotának alakulásáról, olvasható a közleményben. Ma hamvazó szerdán a liturgia hagyományos szertartását Angelo de Donatis bíboros, az apostoli penitenciária főpenitenciáriusa vezeti a római Aventinus dombon. Ferenc pápa a március 9-én kezdődő nagybőti lelki gyakorlatokon sem tud részt venni. Magyarország nem járul hozzá olyan döntésekhez a csütörtöki uniós csúcs találkozón, amelyek az orosz-ukrán háború folytatásának veszélyét jelentik, erősítette meg Washingtonban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, az amerikai kormány nyitott a Magyarország elleni bosszú intézkedések felülvizsgálatára. Kiemelte a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást és a magyar energiabiztonságot érintőeket, a földgázvásárlást és a nukleáris energia terén hozott szankciókat, illetve Rogán Antal kabinetminiszter szankcionálását. Az utóbbi három ügyben elindították a szükséges jogi folyamatokat, jelezte a tárcvezető, miután amerikai kollégájával Mark Rubioval tárgyalt. Aggodalomra ad okot, hogy a patrióta pártokat súlyos támadások érik, néha már csak azért is, mert megnyerik a nemzeti választásaikat, ezért nagy szükség van most ezen erők összefogására. Erről is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban, amerikai kollégájával folytatott tárgyalását követően a Facebookon. Szijjártó Péter azt mondta, Európa jelenlegi gazdasági, politikai és morális válsága még az Atlanti-óceán túlpartján is élesen látszódik. Párizsban tárgyal a francia elnökkel ma a magyar kormányfő az orosz-ukrán háború kérdéseiről. Orbán Viktor holnap pedig az uniós csúcs találkozón vesz részt Brüsszelben. A kormányfő az észak-macedón miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján tegnap megismételte, Magyarország üdvözli az ukrajnai háború ügyében elindult amerikai-orosz tárgyalásokat, mert a béke megteremtésében értekelt. Az Egyesült Államok április 2-án bevezeti a viszonosságra alapuló vámrendszert, közölte Donald Trump elnök a kongresszus kétház előtt elmondott beszédében. A lépést azzal indokolt, hogy az USA kereskedelmi partnereinek többsége jóval nagyobb vámtételt alkalmaz az amerikai termékekre, mint az Egyesült Államok. Azt mondta, ezt a kereskedelem politikai gyakorlatot barát és ellenfél egyaránt folytatja, és a partnerek közül kiemelte Indiát, Kínát, valamint az Európai Uniót. A Trump adminisztráció kész megszüntetni a Kanadára és Mexikóra kivetett különvámot, amennyiben a két ország intézkedéseket tesz a határon átnyúló kábítószercsempészet ellen, jelentette ki a Fehérház nemzetgazdasági tanácsának igazgatója. Kevin Hassett a Fox News hírtelevízió The Story című műsorának adott interjújában úgy fogalmazott, ez nem kereskedelmi, hanem drogháború. Ontario tartomány miniszterelnöke azt mondta, készen áll arra, hogy szigorú lépéseket tegyen, ha Donald Trump nem vonja vissza a Kanadát sújtó vámokat. Doug Ford figyelmeztette New York, Michigan és Minnesota állam törvényhozóit, hogy Ontario akár 25%-os pótdíjat is kivethet az Egyesült Államokba irányuló villamos energiára, sőt, ha a vámháború folytatódik, teljesen megszakíthatják az áramexportot. Ontario jelenleg mintegy 1,5 millió amerikai fogyasztót lát el árammal. Leállt az olajszállítás Csehországba a Barátság vezetéken keresztül tegnap, között a Méró Cseh olajvezeték üzemeltető vállalat. Felvették a kapcsolatot a partnerekkel és a probléma elhárításán dolgoznak. Itthon módosulhatnak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai a mezőgazdasági munkavégzésnél. Január 1-től majd a ledolgozható munkanapok száma a legfeljebb 120 napon felül 90 másikkal egészülhet ki, nem lesz olyan korlát sem, hogy egy munkáltatónál csak 90 napot lehessen dolgozni. A napi díj 120 napig 2200 forint lesz, a felett pedig 3300. Hozzáférhetőségi fordulat valósult meg a felsőoktatásban, jelentette ki a szakállamtitkár a TV2-ben. Varga Bajusz Veronika szerint a modellváltásnak, valamint az új felvételi rendszernek köszönhető ez. Idén 129.730-an jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, az elmúlt 12 évben a legtöbben. Júliustól már csak gerincvédőszékeket lehet beszerezni majd az iskolákban. Az erről szóló tájékoztatást az iskola fenntartóknak és igazgatóknak is megküldte a belügyminisztérium és az oktatáshivatal. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, helyenként kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul, híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A keresztény üldözés világjelenség. Szinte mindenütt jelen van valamilyen formában, az udvarias üldöztetéstől egészen a vértanúságig. Erről beszélgetünk műsorunkban. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja, és ennek kapcsán beszélhetünk vallásüldözésről, keresztény üldözésről is, hiszen ez is egy nagyon-nagyon fontos téma. Vendégem itt a stúdióban Érszegi Márka úrél, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója. Szeretettel köszöntöm!
Szeretettel üdvözlöm Önt is és a hallgatókat!
A keresztény üldözésről mielőtt elkezdenénk beszélni, beszéljünk arról, hogy mi is az a vallásdiplomácia, mit kell ez alatt a fogalom alatt érteni.
Ez az egyik legérdekesebb munkakör szerintem a külügyminisztériumban, és hozzá kell tennem, hogy nem csak Magyarországon van ilyen, hanem egyre több országban, nyugati országban is van egy ilyen munkakör, hogy vallásdiplomácia. Tudnélik, a vallás az az életnek egy fontos jelensége, egy tényezője, egy összetevője, amiről hát a nyugati kultúrkörben azért hajlamosak voltunk kicsit elfeledkezni, de ez mostanság változóban van. Tehát lehetett látni, hogy az elmúlt 10-15 év során egyre inkább kezdtek tudatosulni a diplomatákban és az állami vezetésben is, hogy a vallás bizony egy olyan tényező, és a vallási szereplőknek olyan szerepe van, amivel számolni kell a nemzetközi kapcsolatokban is. Tehát ugye a vallásoknak fontos üzenete van minden olyan kérdésben, ami az embereket érdekli, ami az emberi sorsra vonatkozik, amelynek az intézésére az állam is hivatott, amelynek az eszköze a diplomácia, például ugye a nemzetközi térben. Tehát jogos, hogyha meg akarjuk ismerni a világot, meg akarunk ismerni egy másik, mondjuk partner országnak a viszonyait, ami számára fontos, akkor a vallási dimenzióját is számításba kell venni, illetve a nemzetközi térben mindig is jelen voltak, tényleg már az ókori példákat is lehetne hozni, mindig is jelen voltak a vallási szereplők, egyházak, egyházi vezetők, különféle vallási vezetők, akik ugyancsak ott vannak, ugyan hasonló céljaik vagy törekvéseik vannak, vagy valami módon szeretnének kapcsolatba lépni velünk államokkal. Tehát foglalkozni kell ezzel. Ezt szolgálja a vallásdiplomácia. Vallásdiplomáciai főtanácsadóként nekem az egyik feladatom az, hogy a saját kollégáimnak legyek a segítségére a vallási jelenség, a vallási kérdések értelmezése terén, hiszen nem csupán egy embernek vagy egy hivatalnak kell ezzel foglalkozni, hanem mindenkinek a maga helyén. Tudnélik, ez egy nagyon átfogó témakör, a vallás, mint olyan a nemzetközi kapcsolatokban.
Tehát, ha jól értem, a vallásdiplomácia, a hagyományos diplomácia eszközein túl, vagy az kiegészítve egy újabb közös nevező, vagy ha úgy tetszik, egy csatorna, amit ugye a klasszikus diplomáciát a maga sajátos módszereivel és értékrendjével erősíteni.
Pontosan így van, a vallási jelenséget is, nem azt mondom, hogy fölhasználja, hanem arra odafigyelve építi az országnak a külkapcsolatait.
És nyilván ebben akkor szerepe van a vallási egyházi protokollnak és minden felekezetnek a megfelelő módon, hiszen a diplomáciának az is része, hogy a megfelelő protokollt betartják, de mindegy, hogy mondjuk egy főpaphoz hogyan fordul egy civil diplomata.
Természetesen így van. A protokollal kapcsolatban szeretem azt mondani, hogy az valahol az igazságosság kérdése, ugye, mert az egyik igazságossági alapelve az, hogy mindenkinek megadni, ami jár neki. A protokoll az pontosan ezt teszi, mindenkit aszerint kezel, amilyen státusza, amilyen helyzete van, amit képvisel. Tehát a vallási téren is természetesen ugyanez érvényesül. Ott talán még egy kicsit könnyebb is, noha bonyolultabbnak tűnik, hiszen már csak a liturgiából fakadóan, illetve a különféle vallási rítusokból, hogyha mondjuk nem keresztényekről van szó, következnek kinek mi jár, ki hol, milyen helyet foglal el egy adott hierarchiában.
Most, hogy tisztáztuk, hogy mi a vallásdiplomácia, mielőtt rátérnénk, hogy a vallásdiplomácia mit tud tenni a keresztény üldözés ellene ezzel szemben, a keresztény üldözést is definiáljuk, hogy mi számít keresztény üldözésnek.
A keresztény üldözésnek különféle válfajait tapasztalhatjuk meg a világban. Ez megy a kifejezett és szisztemikus fegyveres és véres erőszak cselekményektől, amik az ókori mindannyiunk által ismert keresztény üldözéseket nem csak úgy idézik, de túl is szárnyalják intenzitásban meg kegyetlenségben, egészen a mondjuk úgy, hogy a másik véglete a csupán a kirekesztés, és annak is az ilyen udvariasabb változataig. Talán Ferenc pápa alkalmazta is azt a kifejezést, hogy van a vallásüldözésnek egyfajta udvarias formája, az udvarias üldöztetés. Amikor csak így nem engedik, hogy az ember aszerint éljen, amit a vallása és a lelkiismerete diktál neki. E kettő között nagyon sokféle módon megnyilvánul a vallásüldözés, és azt látjuk, hogyha nem azt mondom, hogy összeszámoljuk, de hogyha azokat a jelentéseket, azokat a kutatásokat megnézzük, amelyeket bizonyos tekintélyes nemzetközi szervezetek, civil szervezetek, akár egyházi szervezetek is rendszeresen végeznek, hogy a vallásszabadság hogyan érvényesül a világ egyes országaiban, régióiban, akkor tény szerint ki lehet mondani, hogy a leginkább üldözött vallási felekezet az a kereszténység. Tehát a keresztények azok, akik a legtöbb üldöztetést vagy kirekesztést szenvedik el a világban. Az Open Doors nevű szervezetnek ugye éves jelentésében olvashatjuk az idén, hogy ez most már 380 millió embert jelent világszerte. Ebbe persze benne van, mondom, a gyilkosság és akár a tömeggyilkosságoknak az áldozatai, éppen úgy, mint azok, akiket különféle módokon próbálnak ellehetetleníteni, csupán azért, mert vallásosak, vagy keresztény vallásosak ebben az esetben.
Tehát azt el kell képzelnünk mondjuk egy skálát, akkor annak az egyik végén ott van a teljes vallásszabadság, és a másik végén pedig ott van az ember életére törő vallásüldözés, és akkor adott helyzettől függően helyezkedik el való egy társadalom, egy ország, egy kultúra. Nézzük akkor először mondjuk egy magyarországi helyzetképet. Magyarországon szembesülünk-e valamilyen módon keresztény üldözéssel, ezek szerint, a fogalmak szerint?
Tanulságos, hogy az ENSZ vallásszabadság jelentéstevője nemrég járt Magyarországon, hogy megvizsgálja pontosan a vallásszabadság helyzetét, és egy ilyen országjelentést készítsen róla. Hát azt nem mondom, hogy mindenben jól mérte fel a helyzetet, de hát nyilván azért jön egy jelentéstevő, hogy találjon problémákat. De hát amit ő talált, és amit kifogásolni tudott, az az, hogy az egyházak túl sok támogatást kapnak az államtól.
Tehát támogatással üldözik az egyházat.
Például. A vallási jelképek nagyon jelen vannak a közéletben. Például. Meg hogy a gyűlöletbeszéd átjárja a magyar társadalmat. Na most nyilvánvalóan vannak problémák. Hol van az az ország, ahol valamilyen emberi jognak az érvényesülése 100%-ig megvalósulhat? Semmi sem tökéletes, tehát hasznos lehet, hogyha egy ilyen külső szemlélő, friss szemmel átnézi, hogy mi a helyzet, és akkor tanácsokat, meg ajánlásokat ad, mert végül is ez a dolga, hogy ajánlásokat ad, hogy hogyan lehetne érvényesíteni még jobban a vallásszabadságot. Sajnos ez nem nagyon sikerült ebben az esetben, mert olyan dolgokat kért számon Magyarországon, amire hát csak így néztünk, hogy ez most miért probléma, vagy biztos, hogy ez a legnagyobb probléma, és biztos, hogy Magyarországgal van probléma ezen a területen. Nem teljesen sikerült megérteni a magyar rendszert. Mit kell erről elmondani? Magyarországon ugye az állam és az egyházak, a vallásfelekezeteknek a kapcsolata, az a saját történelmi hagyományainkból fakadó, hát kereteken belül, annak mentén fejlődik. Fejlődik a történelemben, alakul manapság is, alakult az elmúlt 15 évben is, mindig párbeszédben az érintettekkel. És ez a magyar modellnek az egyik sajátossága, hogy a magyar állam közvetlen partnerséget ápol az egyházakkal, a vallás felekezetekkel, ami más országokban nem feltétlenül van így. Tehát ez a magyar modellnek az egyik sajátossága, és ez egyébként a nemzetközi szerepvállalásunkban is megfigyelhető, és bizonyos szempontból irigyelt helyzeti előnyt is jelent számunkra.
Thank you.
akkor egy picit nyissuk ki a fókuszt, mondjuk Európa, hogy néz ki a keresztény üldözés terén. Nyilván számos országban is számos különbözőségek, de találjuk meg itt is talán a végpontokat.
A kiindulási alap az legtöbbször az, hogy hogyan alakult ki az egyes országoknak, az egyes társadalmaknak a viszonya a valláshoz, és azon belül melyik vallás, melyik egyház, melyik közösség az, amelyik jelen van, és annak milyen társadalmi szerepe van. Ez ugye történelemből tudjuk, hogy sokszor évszázados küzdelmek, olykor vérese, háborúknak az eredménye, hogy kialakult valamilyen helyzet. Ez annyira változó Európa szerte, mondjuk az ortodox többségű államok, meg az északi skandináv országoknak a modelljét, csak így ránézésre összevetjük az ég és föld, vagy észak és dél különbség, vagy éppen ez a közép-európai modell, ahol azért egy olyan helyzetből jövünk, ahol főkegyúri jog volt, ahol az állam mindig közel állt ilyen értelemben az egyházakhoz, vagy éppen Nagy-Britanniában ugye formálisan az uralkodó az egyháznak a feje, és így tehát annyira különböző modellek vannak, hogy még maga az Európai Unió is azt mondta ki, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikkeiben, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja tagállamokban kialakult állam és egyház közötti viszony. Tehát nem akar beleszólni, mert ugye a tárgyalások során ezt nyilvánvalóvá tették, hogy az nem volna jó, hogyha itt valamiféle központosítás vagy egységes szabályozásra próbálna törekedni az Európai Unió, mint olyan, és mint tudjuk, azért van egy ilyen lopakodó hajlama, hogy minél több területre kiterjessze a szabályozási kompetenciáit, de ezt rögzíti ez az alapszerződés, hogy nem, hanem tiszteletben tartja a kialakult viszonyokat, viszont hozzátesz még valamit. Ugyanez a 17-es cikk, hogy az Európai Unió rendszeres és átlátható párbeszédet folytat ezekkel az egyházakkal, ezekkel a vallási közösségekkel, ami egy fontos dolog. Ezt hívják 17-es cikk szerinti párbeszédnek ilyen brüsszeli bürokrata nyelven, de ez egy fontos dolog, mert ez lehetőséget ad a különféle Európában jelenlevő vallási közösségeknek, egyházaknak, hogy hallassák a hangjukat, eljutassák azt a brüsszeli intézmények asztalára. Aztán persze, hogy ezt a párbeszédet mennyire veszik komolyan, mennyire valósítják meg ténylegesen, hát ez már ugye kettőn áll a vásár, tehát ez az intézményeken is múlik. A múlt fél évben volt az Európai Unió tanácsának a magyar soros elnöksége, ott azt megfigyelhettük, hogy a magyar elnökség erre is odafigyelt, és több alkalommal is folytatott párbeszédet az európai egyházaknak a képviseleteivel az általuk fontosnak tartott témákra odafigyelt. Érdekes módon mind több európai egyháznak van már brüsszeli képviselete. Ugye a katolikus egyház esetében talán ez a legismertebb, mert az úgynevezett COMECE, tehát az Európai Uniós Tagállamok Püspöki Konferenciáinak a bizottsága, ez Brüsszelben székel, és pontosan az a feladata, hogy az Európai Uniónál az integráció folyamatában jelenítse meg a katolikus egyháznak az érdekeit, mondjuk úgy, hogy a hangját, úgy is mondhatjuk, hogy a tanítása. Tehát ez egyik ilyen legfontosabb érdekképviseleti szerv, vallási, egyházi érdekképviseleti szerv az Uniónál, az a COMECE, de ugyanúgy az Európai Egyházak Tanácsa is jelen van Brüsszelben, sőt, különböző ortodox egyházak is, ugye azok nemzeti alapon szerveződnek, ők is elkezdtek jelen lenni és valamiféle képviseletet létrehozni Brüsszelben azért, hogy ebben a párbeszédben ott legyenek és haladhassák a hangjukat.
Ugyanakkor az Európai Unió alapértékei között már nem tartja annyira hangsúlyosan számon a kereszténységet, mint olyat, ha jól tudom, akkor ennek is történik egyfajta ilyen elhalványítása vagy kihipózása.
Volt erről egy történelmi vita, amikor ugye az Európai Uniónak egyfajta alkotmányt szerettek volna megfogalmazni, meg módosították a szerződéseket, hogy ennek az előszobába, preambulumába mennyire egyértelműen hát ismerjék el a kereszténységet, mint az európai értékeknek az alapját, és hát ennek a nagy vitának, amiben még Szent II. János Pál pápa is beleszállt annak idején, hát egy ilyen, sajnos egy ilyen felvizezett végeredménye lett, ami hát valami módon megjelenik benne, és de nem kifejezetten. Ugyanakkor, hogyha megnézzük az Európai Unió által hivatkozott értékeket, meg bizonyos eljárási mechanizmusokat, akkor nem lehet azt mondani, hogy ne jelennének meg benne a keresztény értékek, tehát nem az elvekkel van baj, hanem azoknak esetleg az értelmezésével, meg a megvalósításával, ugye? Tehát az elvek és a gyakorlat közötti hát különbség is az, ami hát ezen a téren jelenthet gondot, de mondjuk úgy, hogy a lehetőség megvan, hogy az Európai Unió tagállamai, mert végül is az ő kezükben van azért a helyzetnek a kulcsa, komolyan vegyék, és akkor erre jobban odafigyeljenek. Aztán a brüsszeli bizottságként ismertet az Európai Unió bizottsága, az már kevésbé figyel erre oda. Tehát ott azt tapasztalom én magam is, amikor oda megyek, hogy hát ott azért a vallást, mint olyat, ezt egy ilyen egzotikus, izgalmas dolognak tartják, és főleg akkor foglalkoznak vele, hogyha egzotikus vallásokról van szó, és esetleg Európán kívüli területről, térségről. Na akkor kicsit jobban odafigyelnek, egyébként inkább távolságot tartanának tőle.
És hogyha egy picit tágítjuk ezt a bizonyos fókuszt a földrajzi értelemben vett Európába, akkor mit lehet mondani, van keresztényüldözés Európában? Nyilván itt ugye beszéltünk arról, hogy többféle fokozat van, vagy hogyan van jelen a keresztényüldözés, inkább úgy kérdezem.
Hát Ferenc pápa többek között az európai, vagy általában a nyugati helyzetre alkalmazta ezt az udvarias üldöztetésnek a fogalmát, és készül is egy könyv megjelenni Brüsszelben, ami pontosan ezt a címet viseli, és próbálja a jelensége. Nem csak hogy fölhívni a figyelmet, hanem dokumentálni, sőt rendszerezni is, hogy mi minősül annak. Hát ugye itt Európában működő demokráciákról van szó, még akkor is, hogyha ugye ezt nem mindenki véli úgy, hogy ez az, bizonyos államokban, de itt elvileg, vallásszabadságon elvileg mindenkinek a jogait tiszteletben tartják. De a gyakorlat azért nem feltétlenül az. És itt bizonyos némely tagállamokban azért voltak olyan helyzetek, amikor akár állami szabályozás, vagy akár állami intézményeknek a hozzáállása az sértette a munkavállalóknak, a tagoknak, vagy általában az állampolgároknak a jogát a vallás gyakorláshoz, a hitük megéléséhez. Nagy port vert föl a Nagy-Britanniában olyan szabályozás van, hogy például abortusz klinikáknak a mit tudom, mekkora körzetében nem szabad imádkozni, még csendben, fejben sem.
És tartóztattak
le embereket ezért. Hát kérem szépen, ez, akárhogy is nézzük, sérti a vallásszabadságot, és szembe megy a vallásszabad gyakorlásával, meg az emberjogokkal, de ismeretes Päivi Räsänen finn politikusnak a példája is, akit azért fogtak perbe, és hurcoltak meg a bíróságon, mert a Bibliából idézett mondjuk a férfi-női kapcsolat, a házasság, meg a férfi-női mi volt kapcsán, és úgy értelmezték ezt, hogy ez pedig gyűlöletbeszédnek minősül a LGB és a többi személyekkel szemben. Tehát mi nálunk azért így, hogy Európában az inkább így jelenik meg az üldöztetés, de az is igaz, hogy hát vannak országok, ahol jelentős muzulmán kisebbség van, és bizonyos muzulmán radikális erők is jelen vannak. És hát hallhattuk, láthattuk néhány évvel ezelőtt, ugye Franciaországban mise közben vágták el egy papnak, Jacques Hamel atyának a torkát. Néhány évvel ezelőtt Spanyolországban is történt egy késes támadás egy templomban. Dél-Franciaországban szintén. Tehát van bizony fizikai erőszak is. Van Bécsben egy civil szervezet, amit kifejezetten azért hoztak létre, hogy az Európában megfigyelhető keresztény ellenes diszkriminációt és erőszakot dokumentálja. Ez az OIDAC rövidítést, hogyha megkeresik, akkor ők is kiadnak rendszeresen egy jelentést, amiben dokumentálják ezeket az eseteket, és hogyha ezt így összesítve látjuk, akkor bizony megdöbbenhetünk, hogy hoppá, igen, vannak országok, ahol bizony jelen vannak a keresztény ellenességnek a fizikai jelei is. Mi itt Magyarországon az az igazság, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, és hálát adunk a Jóistennek, hogy ez így van, persze ezért sokat kell tenni, semmi sem tökéletes nálunk sem, de azért az az igazság, hogy még mindig a lehető legjobb helyzetben vagyunk sok más országhoz képest.
akkor nézzünk más földrészeket is, hol van a legveszélyesebb helyzet, ahol tényleg fizikailag az életére törnek a keresztényeknek?
A legtöbb keresztény vértanú manapság Nigériában születik. Tehát Nigériában gyilkolják meg a legtöbb embert azért, mert keresztény. És hát ez több mint 4000 embert jelent éves szinten, és az egyik paradoxabb ezzel kapcsolatban, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy ezeket a keresztényeket igazából azért gyilkolják meg, mert klímaváltozás van, és akkor a pásztorkodó népcsoportok északról dél felé haladnak, és akkor ezeket a jellemzően földműves közösségeket, akik a keresztények, hát megpróbálják kiszorítani, és ez egy ilyen nagyon ősi konfliktus az emberiségnek. De arra ez a teória nem ad választ, hogy amikor ezek az erők lerohannak egy falut, fölgyújtják a templomot, benne a híveket, meg legyilkolják a keresztény papot, lelkipásztort. Miért hagyják érintetlenül a mellette álló mecsetet például? Ugye? Tehát a klímaváltozás az másként hat a különböző vallási közösségekre, mondhatnánk cinikusan, valójában pedig a helyi keresztények azt mondják, hogy dzsihád zajlik Nigériában a keresztény közösségek ellen. Ugye az iszlám terjeszkedik, méghozzá az erőszakos iszlám terjeszkedik észak felől, dél felé, és megpróbálja elfoglalni, kiterjeszteni a hatalmát Nigéria nagy részére, mondjuk ugye a középtájon húztak egy virtuális vonalat, és addig. Az az igazság, hogy ez számunkra, a magyarok számára valahol ismerős lehet, és itt Egerben azt hiszem nem is kell nagyon emlegetnem, hogy milyen volt az, amikor mi szembesültünk a muzulmán világ terjeszkedésének az erőszakos vonatkozásával. Ugye a 16.-17. században. Ha megnézzük, hogy ott mi zajlik, akkor azt látjuk, hogy nagyon hasonlít. Nagyon hasonlít ilyen portyázások, szisztematikus területfoglalás. Csak nem egy külső birodalom, hanem terrorista csoportok által zajlik ez a folyamat, és megpróbálnak iszlám törvény alapján, sharia törvény alapján működő kisebb országokat, birodalmakat létrehozni Nigériában. Nigériában, amely a világnak az egyik legnagyobb keresztény népességgel rendelkező országa amúgy. Tehát Nigéria az mindenképpen egy nagyon fontos ország ebből a szempontból, hogy ott találjuk a leginkább üldözött és veszélynek kitett keresztényeket.
Mi a helyzet Ázsiában?
Ázsiában nagyon változatos a helyzet. Hát ott van mindenek előtt ugye a Közel-Kelet, ahol régen volt már béke, teljes értékű béke, és hát hallhattuk az elmúlt másfél évtizedben, különösen is a magát iszlám államnak, ISIS-nek vagy Daesh-nek nevező terrorista csoport milyen felfordulást okozott ott, aminek praktikusan az lett az eredménye, hogy az ottani keresztény közösségeket Irakban, Szíriában, részben Libanonban is hát megtizedelték, sőt, Irakban, Szíriában az ottani ősi keresztény közösségek, azok 70-80-90%-os veszteséget szenvedtek el. Részben azért, mert meggyilkolták őket, de nagyrészt azért, mert elűzték őket. Például Irakban inkább az észak-iraki, kurdisztáni autonóm területre szorultak ők vissza. És harmadrészt pedig azért szűntek meg, vagy csökkentek le nagyon ezek a keresztény közösségek, mert a bizonytalanság, a biztonság hiánya, a megélhetésnek a hiánya egészen egyszerűen a kivándorlás felé terelte őket. Tehát vannak bizonyos keleti, ősi keleti egyházak, amelyeknek a hívei többsége ma már az Egyesült Államokban él.
És akkor az Egyesült Államokhoz, hogyha elérünk, ott ez a bölcsője, ha lehet így mondani, a VOK kultúrának, de nem is kultúra, inkább mozgalom, ami hát szintén nem a kereszténységnek a támogatója, hanem ez a cancel culture néven ismert eltörlésnek a zászlóvivője. Itt mi a helyzet?
Valóban az Amerikai Egyesült Államokban, és talán onnan kiindulóan hát ennek a nyugodtan nevezhetjük ideológiának a terjedését tapasztalhattuk az elmúlt évtizedekben, és talán pont az elmúlt 4 évben járt ez a csúcsra. És azt mondják elemzők, hogy a jelenlegi amerikai elnök Donald Trumpnak a győzelmében és a győzelme arányában az is szerepet játszott, hogy az emberek, a választó polgárok nagy része egészen egyszerűen megunta, elege lett, kiábrándult ebből az irányból, ebből a woke diktatúrából, ami nem más, mint végső soron a 16. Benedek pápa által előre jelzett relativizmus diktatúrája. Az embereknek elege lett belőle, és ezért alakultak úgy ott a választások, ahogy alakultak. És nagyon érdekes, mert a múlt héten tartották Washingtonban, és nagyon érdekes, mert február elején tartották Washingtonban a szokásos nemzetközi vallásszabadság csúcs találkozót, International Religious Freedom Summit-ot, és hát a világ minden tájáról összegyűlnek ilyenkor a vallásszabadsággal foglalkozó szakemberek, politikusok, egyházi vezetők, és J.D. Vance, alelnök, amerikai alelnök, aki amúgy hívő katolikus, szintén beszédet mondott ezen a csúcs találkozón, értekezleten, és amit ott ő elmondott, az véleményem szerint az új amerikai adminisztrációnak a vallásszabadsághoz való viszonyát vázolta. Mindenekről az, hogy fontosnak tartják, és erre oda kívánnak figyelni, nem csak odahaza, mert odahaza is problémák voltak. Tehát azt mondja, hogy az amerikai kormányzat Biden idején a saját állampolgárai ellen használta föl az államhatalmat vallásos elnyomásra.
Tegyük hozzá, Joe Biden katolikusnak vallja magát, vagy vallotta magát?
Mindemellett, pontosan. És tehát például a konzervatívabbnak minősülő katolikusokat nemzetbiztonsági kockázatnak írta le egy bizonyos jelentést. Tehát azt mondta, hogy ezt megszünteti, sőt egy munkacsoportot állítottak föl, hogy feltárják az ilyen jellegű cselekményeket, meg trendeket, és kiírták az államigazgatásból. De ugyanúgy azt is világossá tette, hogy az új amerikai adminisztráció világosan különbséget fog tenni azon országok között, ahol tiszteletben tartják a vallásszabadságot, és azok között, ahol nem tartják tiszteletben a vallásszabadságot. Ez egy nagyon fontos jelzés volt szerintem. Ráadásul mindezt úgy tette, hogy a Vance alelnök magát a vallásszabadságot is valahol az eszmei alapjaiig próbálta visszavezetni. És nagyon egyszerűen, nagyon világosan kimondta azt, amit valahol mi is tudunk, meg érzünk, hogy a vallásszabadság, mint hogy tulajdonképpen az emberi jogok, ahogy a nyugati kultúrkörben ismerjük, azok keresztény alapokon épültek fel. Tehát a keresztény vallásnak a szabadság eszméjéből táplálkozik az az emberi jogi kultúra, ami hát nagyon fontos eredményeket ért el a világban. Köztük első helyen a vallásszabadság. És a probléma az éppen az elmúlt években, évtizedekben pontosan az volt velük a probléma, hogy kihúzták alól a kereszténységet, és éppen ezért egy ilyen mozgó homok, ilyen ingoványá vált az emberi jogi diskurzus, már nem tudjuk, hogy ki is az ember, meg mi is az ember. Na, az alelnök erre mondta ki megint, hogy a kereszténység eszméjén alapul a vallásszabadság, ehhez kell visszatérni, és még ókeresztény egyházatyákat is idézett, úgyhogy intellektuálisan is egy nagy élmény volt ezt hallgatni.
Tehát ez akkor talán új fejezetet nyithat a értékeknek a repatriálásában, ha szabad így fogalmazni. Tehát ez azért reményt ad arra, hogyha a világvezető nagyhatalma emellett teszi le a voksot, akkor talán bízhatunk abban, hogy sikerül a régi értékekhez visszatérni.
Bízunk benne, illetve sokan remélik, bizonyára ezért választották meg őt. Én azt szoktam mondani, hogy volt már olyan a történelemben, amikor nagyon eltávolodott egy bizonyos civilizáció, egy bizonyos ország, egy társadalom a hagyományos vallásos értékektől, azonban megállt és visszafordult ezen az úton, például Augustus császár idején Rómában pontosan ez volt a helyzet, és hogy az augusztusi reformok azok pontosan erről szóltak. Úgyhogy van tulajdonképpen példa, van tehát remény.
a remény, ugye a Szent Évben a remény zarándokai vagyunk, ennél jó végszót nem is lehetett volna találni ehhez. Nagyon szépen köszönöm Érszegi Márka úrjának, a Külgazdaság és Külügyminisztérium Balázs diplomáciai főtanácsadójának, hogy elmondta nekünk ezeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az ima és a bőjt kapcsolatáról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A második rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgató, kedves testvéreim! Politikusról is hallottam már, aki részt vett egy fogadáson, megkérdezték tőle. Kérem, a felkínált ételek és italok közül szinte semmit sem fogyasztott. Miért? Nem udvariatlanságból, nagyon szépen köszönök minden, de most olyan fontos döntések előtt állok, hogy... Nekem van egy álláspontom, miszerint jelen helyzetben ezt kell tennem. Anélkül, hogy bármelyik vendéglátóját megsértette volna, nagyon szépen vallott arról, és elgondolkodtatta a társaságot, hogy bizony ő most bőjtől valamilyen lemondást vállal, az országért, a nemzetért, a mostani háborúknak a megszűnéséért. Gondoljunk erre, testvéreim. És itt Barsi Balázs atyát hadd idézzem. Azt mondja, azóta ez nagyon-nagyon nagy hatással van rám, és ehhez tartom magam. Amikor nézzük a híradót, a híradásokat sokan, televízióban, interneten, és látjuk a háborúkat, látjuk a vérengzéseket, a mészárlásokat, de eközben nem is imádkozunk azokért, akiket sérelemért, vagy megbántás, vagy az életüket vették el, és nem imádkozunk a kínzóikért, a gyötrőikért, a gyilkosaikért, az ő megtérésükért, akkor az nekünk semmit sem ér. Akkor mi hibát követünk el, sőt, majdhogy nem bűnt is. Tehát felesleges úgy tévét nézni, vagy a híradásokat magunk előtt látni, hogy ne mozdulna meg a szívünk, ne lennénk olyan irgalmasok, könyörületesek, mint a mi úrunk Jézus Krisztus. Ezt soha ne felejtsük el. Legyen érzékeny szívünk, legyen élő, legyen érző mindig, ne legyen kőszív, ne legyen érzéketlen, ne legyen hideg, rideg, hanem mindig Isten és emberek felé elmozdulni tudó. Most a bőjt nem keverendő össze sem az egészségi okokból folytatott koplalással, sem az éhségsztrájkkal. Az első nagy mozgató rugója az, ebben az esetben nem rossz értelemben vett, önszeretet, a másodiké jó esetben egy ügy szeretete, amit már említettem, a bőjté pedig Krisztus szeretete, amihez természetes módon kapcsolódik az ő testének, az egyháznak a szeretete. A böjt lényege nem a megvonás, hanem önmagunk kiüresítése. Ezért a böjt csak az imádsághoz kapcsolódva létezik. Illetve egy kicsit arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy az imádságaink akkor lesznek igazán hatékonyak, különösen nagy horderejű kérdésekben, másoknak a betegségével, másoknak a megtérésével, az üdvösségével kapcsolatban, ha böjtölünk is értük. Nem csak imádkozunk, hanem az imádságunkat böjttel erősítjük meg. A böjt kiváltképpen segítheti az imádságot, a minden mástól elfordulást és a Krisztussal való titokzatos közösség valóra válását. Az egészségi okokból folytatott koplalás és a fogyó kúra vagy az éhségsztrájk elérheti célját, és akkor egyszer és mindenkor a véget ér. A böjt célját a földi életben nem érheti el, vagy elérheti, de bizonyos értelemben az a lényege, hogy a Krisztussal való teljes egység kialakuljon. A keresztény ember földi életét éppen ezért kíséreti végig. Tehát ne csak alkalomszerűen böjtöljünk, hanem váljék ez rendszeres tevékenységünké, rendszeres vallási gyakorlatunká. Különféle böjtök vannak, nagyon jó gyümölcsei lehetnek a hívő ember életében a rendszeres böjtölésnek. Szükség lehet a hit erősítését, elmélyítését, vagy éppen megvédését szolgáló böjtölésnek is, mint ahogy ezt már más vonatkozásban érintettem. Mindez az egyes ember belső szobájában kell, hogy történjék, sőt, jobb minél kevésbé tárni a többi ember elé, erről beszél Jézus a hegyi beszédben. Van azonban olyan is, amikor a böjt a közösségért való imádságot kíséri, erősíti, illetve az imádság meg a böjtből nyer egy hatalmas megerősítést. Éppen ezért a következőt szeretném a tisztelt rádióhallgatók és testvéreim szívére helyezni Assisi Szent Ferenc imádságával. Imádkozzunk, beszélgessünk nagyon szívesen egymással és a Jóistennel, ez az imádság. Emeljük lelkünket Istenhez, így is meg lehet fogalmazni az imát. Lángoljon a szívünk, ez is az imádság egyik megnevezése, és ezt erősítsük meg böjtünkkel, újra élesszük föl ezt a vallási gyakorlatot. Imádság és böjt. És elsősorban ne földi dolgokat kérjünk, hanem testvéreinknek, családtagunknak, rokonunknak megtérését, örök életét, életének igazi jó útra fordulását. Szent Ferenc szavaival, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, mert legyünk az egység és a békeépítő is. Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol sérelem van, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet, hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, hogy nem megértést keressek, hanem másokat értsek meg, hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.